Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Jézus Krisztus szavával. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Mennyei atyánk, köszönjük neked a helyet, ahol az esti órában a legjobb hírt, az örömhírt, Jézus megváltását hallhatjuk. Köszönjük neked, hogy pontosan ismersz mindnyájunkat, látod az útjainkat, és köszönjük, hogy szeretsz. Áldj meg most azzal a csenddel, egyszerűséggel, szent lelked erejével, hogy először vagy újra rácsodálkozzunk, amit értünk tettél. És cselekedd, hogy hadd legyen ez bennünk igazi kincs, ajándék, tőled való élet. Amen. Kedves testvéreink, olvasom Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele első részéből, a 15. versből. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Kedves testvéreim, ezen a héten ember életünk alapvető kérdésére keressük a választ. Helyeden vagy? Hangzik ez a kérdés. Tegnap megértettük, hogy erre a kérdésre igazán érvényes választ csak az élő Isten adhat, mégpedig a Biblia igéin át. Azt is láttuk, hogy ha a Biblia nem Isten kijelentése, akkor el vagyunk veszve. Akkor szinte mindegy, hogy hogyan tájékozódunk, mert mindenki a maga elképzelései szerint, különböző vallási tanítások nyomán gondolkodik és állítja be az életét. És azt is láttuk, elhangzott tegnap, hogy milliók életében működött már, és működik a Biblia megoldása, amelyet Isten az ember élete számára elkészített. Ő ebben a gigantikus világ mindenségben nem csak a csillagmilliárdoknak jelölte ki a helyét, hanem pontosan megadta az ember helyét is. Úgy teremtette az embert, hogy a földre helyezte, de mennyei irányítás alá. Azaz az ember helye Isten országában van. Az ő királyi uralma alatt, az ő irányítása alatt. Ez alatt, az uralom alatt lesz áldás az életén, és lesz ő maga is áldás mások számára. Hogy milyen messze jutottunk ehhez az indító állapothoz, azt jellemzi, hogy amikor tegnap délelőtt fölvetettem az ötletet, hogy gondoljunk bele, ha csak egy hétig ezen a világon minden ember az Isten akaratára hangolódna, milyen lenne az élet, aztán közelítettünk, ha csak Magyarországon, Egy hétig csupán. Ha csak Budapesten, ha csak egy családban, munkahelyen, egy lakóházban, egy hétig, miközben Isten gondolata az lenne, hogy az ő irányítása alatt lüktessen az élet ezen a földön. Sok minden hiányzik ebből a világból. Tudnánk sorolni a saját életünkből is, de három dolog alapvetően hiányzik. Nincs igazság, nincs békesség, és nincs igazi, mély, tartós élet öröm ezen a világon. Már a kisgyerek is kiált, ez nem igazság, amikor a nagyobbak elveszik a labdát tőle. Ez nem igazság, és ez így halad tovább. Nincs igazi békesség, sokszor egy fedél alatt sem, nemhogy népek, csoportok e világ életében, és nincs igazi, mély, tartós életöröm, ezért kell annyira a rövid lejáratú örömöket hajszolni. És tudjátok, miért nincs. Az új szövetség egy rövid mondata válaszol nekünk. Így olvassuk, az Isten országa igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Azért nincs mindez, mert kiléptünk az Isten országából. Az ember ezen az országon kívül él. Úgy annyira, hogy a tegnapi bibliai mondatok megdöbbenthettek bennünket. Ennyire eljuthat valaki magát Isten emberének valló. Sőt, hát él Isten emberének, hívőjének valló ember Saul, a későbbi Pál apostol. Fenyegetéstől és öldökléstől lihegve megy, hogy bebörtönöztesse és megölesse a Krisztus hívőket. Ha idáig jutottunk, nincs mit mondanunk, testvéreim. Valakivel ma beszélgettünk a tegnapi igéről, és azt mondta, hogy ez még nem jutott az eszébe, hogy még a főpap is ott tart, hogy ahelyett, hogy lecsitítaná ezt a fiatal embert, akit mindenki élharcosnak tekint, a jövő nagy reménységének, aki a helyén van igazán, aki követésre méltó buzgósággal az Isten szolgálja, és a főpap ajánló levelet ad ehhez az egész öldöklő akcióhoz. Testvéreim, akkor mit mondhatunk? Itt tartunk. És ha itt tartunk, nagy a meglepetésünk, mert a mai igében ugyanez. A fiatal ember, igaz, hogy közben egymás történt az életében, ezt írja, igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Hogy lehetséges ekkora változás egy ember életében? Úgy, hogy Isten az elveszett ember megmentéséért mindent megtett. A ma esti címünk így hangzik, ember, akiért az Isten mindent megtett. És a mai feladatunk, hogy tisztán lássuk a Biblia alapján, kicsoda Jézus, mi a bűn, és mit jelent a megváltás. Eredetileg a bűn szó a görög nyelvben, amelyen az Új Szövetség iratott, egy íjász szakkifejezés volt. Amikor az íjász kilőtte a nyilat, a céltáblánál ott állt az ellenőr. És ha ez a nyíl mellé ment a táblának vagy a célpontnak, akkor vissza kiáltotta, hogy bűn. Céltévesztés. Isten jelenlétében, aki tökéletes. Csak a tökéletes jóság és tökéletes szentség lehet. Ezek az ő elvárásai velünk szemben. De mindnyájan elvétettük ezeket az elvárásokat. Mindnyájan bűnösök vagyunk, mindnyájunk felé hangzik a szó, céltévesztés. Ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy az életünk nem tökéletes. Hazudtunk, loptunk, másét kívántuk, irigykedtünk, féltékenyek voltunk, haragosak, rosszvággyal, mohósággal teltek. Nem sorolom tovább, ti tudnátok sorolni másokra is, önmagunkra nézve is. Egyik kapcsolatunkban sem voltunk tökéletesek, és összehasonlítjuk az életünket másokéval, hogy jobban érezzük magunkat. De hiába való ez a törekvés, nem számít, kik vagyunk, a legjobbak közülünk is elvétették a célt, azaz nem feleltek meg Isten tökéletes elvárásának. Bűneink miatt pedig el vagyunk választva Istentől, aki szeret minket. Legtöbb ember, ha őszinte önmagával, egyet fog érteni azzal, hogy valami mélyen belt az életünkben nincs igazán rendjén. Valami hiányzik. Ez az üresség és a magány azért van, mert el vagyunk választva attól, aki minket alkotott. És a bűn nem más, mint ez az állapot. És ennek a következményei a bűnök. Az Istentől elszakítottság állapotát mondja a Biblia bűnnek. Ha kormos vagyok, amihez hozzányúlok, az is kormos lesz. Ha szeretettel megsimogatom emberek arcát, korom nyomot hagy a kezem. Ha ütök valakit, szintén kormos lesz. Így nézünk ki emberek, Isten igéje tükrében megromlott a természetünk. Fejünk tetejétől a lábunk ujjáig olyan motivumokkal vagyunk tele, amelyek erről a romlott természetről beszélnek. És ennek a következményei a bűnök. A gyülekezet jól ismeri a történetemet, megnyugtatom a testvéreket, hogy nem mondom el teljességében a 97 éves Eszti néninkkel. Annyit azért igen, az új testvérek számára, hogy ez az idős néni megkeresett azzal, hogy eltemetem-e. És amikor tisztáztuk, hogy az egy föltétel az, hogy én élek tovább, mint a néni, ami azóta így be is következett, akkor rendezte a temetési költségeket, és amikor indult, én megkérdeztem tőle. Eszti néni, a hazafelé vivő utat elrendezte? És rámutatott a taxisra, aki ott állt mellette, hogy itt a taxisom. De nem erre gondoltam. Eszti néni, a bűnei meg vannak bocsátva. Rám nézett csodálkozó szemmel, hogy én mit képzelek őróla, és kimondta a mondatot, lelkész úr, nem nagyon vannak nekem bűnei. Amire én így válaszoltam, mégpedig kiabálva, mert nagyon nagyot hallott, Eszti néni minimum 97 000 bűne van. Gyerünk, mondta a taxisnak, sérteget a pap. Ment ki, hát hogyne, azt érezte, hogy bejövök a temetésemet intézni. Itt van nálam a hamvasztási nyugtám, most jövök a temetkezési váltól. Minden egyéb szeretnék ebben a komoly döntésben eredményre jutni, és akkor első látásra 97 éves idős életemet így megsérti ez a pap. Utána mentem, átöleltem, mondom, Eszti néni, ha csak ennyi bűne van, akkor maga földre szállt angyal. Na, ez már jobban tetszett neki, de nem jött vissza a lelkész hivatalba, csak úgy egy kis enyhe erőszakkal. Ő alacsony kis idős néni volt, azért a kondícióm nekem még erőteljesebb, úgyhogy visszaértünk. De jó távolságban megállva nézte, hogy hogy fogja kimosni magát ebből a slamasztikából ez a lelkész, aki ilyen nagy illetlenséget elkövetett. És akkor ennek a kedves, szeretnivaló néninek azt mondtam, Eszti néni, ha egy ember egy nap gondolatban, szóban, cselekedetben, indulatban, mulasztásban csak 3 bűnt elkövet, akarva, akaratlanul, én nagyon örülnék, mondtam neki, ha csak ennyi lenne, kecsemőkoromig visszavetítve a napi átlag. Egy év alatt kijön-e az 1000? Számolta néni. Azt mondja, még több is. Mondom, Eszti néni, hány éves? 97. Akkor megegyeztünk a 97 000 bűnben. És az volt a reakciója. Úgy megszerettem magát. És ott ölelkeztünk a lelkész hivatalban, mondom, én is, Eszti néni. Csak egyet te felejtsen el. Ebből a 97 000 bűnből egyet se vihet be a mennybe, mert a menny is olyan lesz, mint a föld. Hallott már arról, hogy valaki eljött erre a földre, hogy minden bűnéért eleget tegyen, hogy minden ember minden bűnéért odaadja az életét. Hát azt mondja, hogy ne hallottam volna. Jézus Krisztus. De pontosan. És Eszti néni, még egyet hadd kérdezzek szeretettel. 97 éve alatt egyszer úgy igazán, személyesen megköszönte már Jézusnak, hogy meghalt a kereszten, Eszti néniért is. Minden bűne büntetését magára vette, és elmondta, hogy Uram, fogadj el engem örökre. Ilyen nagy csönd volt, mint itt most. Kiderült, hogy 97 évet leélt az Eszti néni. Egyszer, úgy igazán, még hittel, hálával nem tette magáévá. Jézusnak ezt a nagy szabadítását. És itt érkezünk meg Jézushoz. Az ő személye nagy választó víz ezen a világon. Amíg Istenről beszélünk, addig belefér emberekkel is. Istenről filozofálni. De hogy Jézus személye szóba kerül, ott már melegebb a helyzet. Igaz, hogy nagyon sokan nagy erkölcsi tanítónak vallják, meg nem mondom, hogy mi mindennek vallja az emberiség Jézust, de hoztam egy könyvet magammal, egy különös könyvet, egy oknyomozó újságíró, amikor megtért a felesége, ennek a Liz Strobelnek. Látta azt a változást a felesége életén, de ő hitetlen ember lévén nem értette, hogy itt mi történt. És úgy, ahogy bírósági oknyomozó újságírást folytatott a szakmájában, elindult, és a legnevesebb tekintélyeket a különböző szakágakban, régészettől kezdve a teológia ágain át fölkereste, és ugyanazokkal a módszerekkel végigment, hogy Jézus halálát és feltámadását kinyomozza. Hát amilyen eredményre jutott, az az volt, hogy a végén ő is meghajtotta a fejét és a szívét az érte meghalt és föltámadott Jézus Krisztus előtt. De én ezt a könyvet most azért hoztam föl, mert egy idézetet szeretnék a testvéreknek elolvasni. C.S. Lewis, a Cambridge-i Egyetem nagyszerű professzora, aki ateista volt évtizedeken át, és végül fejet hajtotta Jézus mellett szóló bizonyítékok előtt, többek között ezt mondja. Itt próbálom meg elejét venni annak, hogy bárki is azt az igazán ostoba dolgot állítsa, amit sok ember mond Jézusról. Kész vagyok elfogadni Jézust, mint az erkölcs nagy oktatóját. De nem fogadom el állítását, hogy Isten. Ez az, amit nem szabad mondanunk. Az olyan valaki, aki csak ember volt, és olyanokat mondott, mint Jézus, nem lenne nagy erkölcsi tanító mester. Az vagy eszelős volna, egy szinten azzal, aki magát budjantott tojásnak tartja, vagy pedig maga a pokol ördöge. Választanunk kell, vagy Isten fia volt ez az ember, és ma is az, vagy őrült, s valami annál is rosszabb. Elzárhatjuk, mint egy bolondot, leköphetjük, megölhetjük, mint egy démont, vagy lába elé borulhatunk, és Urunknak, Istenünknek nevezhetjük. De ne hozakodjunk elő semmi olyan leereszkedő zagyvasággal, hogy nagy erkölcs tanító volt. Ezt a lehetőséget nem hagyta nyitva számunkra. Nem volt szándékában. És nem akarom mondani tovább mások hasonló megállapítását, akik azt mondják, ha Jézus nem az Isten fia volt, akkor a legnagyobb hazug ezen a világon, aki becsapta az embereket, erre és az eljövendő életre nézve is, és semmiféle tiszteletet nem érdemel a személy. Ennyit erről most. De a másik kérdés sokakat izgat, hogy Jézus miért halt meg a kereszten? Ha Isten olyan hatalmas, nem tehette volna meg, hogy egy döntéssel
egy mozdulattal minden ember minden bűnét megbocsátja, elrendezi. Miért kellett ez a rettenetes kereszthalál? Amikor én erről valakivel beszélgetek, azt mondja, ez már nekem is eszembe jutott. És akkor mód van elmondani, hogy ezen a világon az élet csak akkor állhat fenn, ha a fizikai törvények és a lelki törvények a helyükön maradnak. Ha bármelyiket elmozdítja az Isten, elpusztított mindnyájunkat. És értjük is, amikor azt mondjuk, például, mint fizikai törvényt, a gravitációt. Ha 1-24 órára, de elég lenne egy másodpercre, vagy egy percre. Istenek ezt a törvényt egy kézmozdulata félre tenni, bizonytalanná, vagy felfüggesztetté tenni, nekünk végünk lenne, mindnyájunknak. De akkor is, ha Isten ebben a pillanatban a levegőből az oxigént egy fél órára kivonná, mindnyájan itt maradnánk holtan a templomban. Ti ott a padban, én itt a szószéken. Amióta életet teremtett az Isten, a fizikai törvényeket egy másodperce nem változtatta meg. Őrzi, halljátok, amikor szoktuk itt mondani, bibliaolvasás előtt, hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Én a fenntart szónál kicsit ünnepélyesebbé leszek. Óriási dolog, hogy teremtett. De az, hogy még mindig fenntart. Ebben a helyzetben életet és az életünk lehetőségét csodálatos. De ha ez így van, hogy egyetlen fizikai törvényt el nem mozdít a helyéről, mert elpusztítana bennünket, ugyanez érvényes a lelki törvényekre is. Márpedig lelki törvény, így mondja a Biblia szó szerint, hogy a bűn zsoldja a halál. Mégpedig nem a kisbetűs halál. Tegnap hallottuk, hogy különbség van a kisbetűs halál a biológiai halálunk. A nagybetűs halál a kárhozat, az örök Isten nélküli állapot. Ezért mondja a Biblia, hogy halálban élünk, amíg igazi élő kapcsolatunk nincs Jézussal. Nagybetűs halálban. Élünk, lehet, hogy valakire azt mondják, hogy így még soha nem ment neki, és közben halálban van. Olyan különös volt az egyik idős missziós testvérünk, aki elmondta kis ige hirdetésben, hogy Amerikában rokonát temették. És ő, akinek már amputálták egyik lábát, és úgy ment két mankóval a temetésen, ő azzal az előnnyel rendelkezett, hogy a temetkezési vállalkozó, aki maga vezette a sírhoz a gyászkocsit, bevette őt maga mellé. És ő meg elkezdte misszionálni, és megkérdezte tőle, hogy hisze Jézus Krisztusban, van-e örök élete? És ez a vállalkozó mondta, hát nem foglalkozom én ezekkel a kérdésekkel. És egy pont után fölkiáltott ez az ember, és azt mondja, hogy egy halottal utazom. És megrökönyödött a temetkezési vállalkozó, hogy a halott az hátul van. De ő meg aztán, mikor visszaértek, elmagyarázta neki. Értjük, hogy a Biblia megállapítása ránk nézve, hogy halottak vagyunk lelkileg, kárhozatban élünk. Azt mondja Jézus, hogy
Úgy szerette Isten a világot, tudjuk, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És utána folytatja tovább, és azt mondja, hogy aki hisz ő benne, üdvözül, aki nem hisz, immár elkárhozott. Azaz kárhozatban él, halálban él, a nagybetűs halálban él. De ott tartottunk, hogy a bűn zsoldja a halál. Melyikünk az, aki azt mondaná, hogy én bűntelen vagyok, és itt a zsákutca, nincs kiút, nincs megoldás. Mert ha Isten eltörli ezt a törvényt, hogy nem így van, mégsem, akkor egyet kivett az élet háló faktorai közül. Végül felborul minden. Gondoljunk bele, itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy milyen tökéletlen a földi büntetés végrehajtás, és mégis, ha egy esztendőn át azt tudnák az emberek ezen a világon, hogy bármit megtehetnek, semmiért senki nem kéri számon őket. Vajon egy év múlva élne még ember a földön? Még így is micsoda kérdés. Tehát, ha Isten fölfüggesztené, ugye, ahogy javasoljuk, egy döntéssel ő másképp rendezi ezt a kérdést, végünk. Ha meghagyja, egyenként mindannyiunk életében kiteljesedik a nagybetűs halál, ha a kisbetűs halálhoz eljutunk. És itt jön a megváltás evangéliuma, hogy Isten a bűnöm és a büntetésem közé odaállította Jézus keresztjét. És áll a törvény, a bűn zsoldja a halál, de nem én rajtam csattan, ő állt be helyettem. És ha én ez alá, a szabadítás alá állok, és elfogadom olyan, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Annyira hihetetlen, testvéreim, hogy első hallásra elfogadhatatlannak tűnik, ostobaságnak tűnik, amikor Pál apostol a későbbi missziói útja során Athénbe élt, és az Areopágoszra hívták, ahol előadhatta ő is a magáét, úgy, ahogy előadták a vándorfilozófusok, és akié tetszett, meg is tapsolták, és mindig valami újabbat vártak. Hát itt van ez az ember, aki tudott volna nekik sokféle előadást tartani. Olyat, amiért őt megtapsolják. De ő Jézusról, Jézus haláláról és feltámadásáról beszélt neki. És azt mondták, mit akar ez a csácsogó beszélni? Őrület. Hogy engedhettétek ide? Majd még meghallgatunk téged. És elküldik, mert így írja az apostol, hogy görögöknek bolondság a keresztről való beszéd, és itt a görögök alatt nem egy nemzetet értett, hanem a világi gondolkodók számára, hogy mondta, a zsidóknak botránkozás, tegnap erről hallottunk, úgy lehetne ezt lefordítani, nem csak a zsidó vallásra, hanem a vallásosoknak botránkozás. Ahogy a görögöknél a világ gondolkodóinak bolondság, hogy az Isten a fiát adja oda, helyettünk. Ki az az őrült, aki ilyet kitalált? Nézzétek végig a filozófiai iskolákat, vallásokat, bárhol, sehol még csak a hasonlatát se találjuk meg.
Hát majd az Isten végigvág rajtunk, és kész. Vagy hozzuk rendbe magunkat, vagy hogyan. Mert ez a világ csak az önmegváltást ismeri. Minden vallás a kereszt evangéliumán kívül önmegváltásról beszél. Ember, szerez jó pontokat, bucskázz át a fejeden, húzd magad olyan lelki állapotba, nézzétek meg a hindukat, nézzétek a mohamedánokat, nézzétek a buddhistákat, nézzetek bármilyen tanítást ezen a világon. Van megoldás a bűnre? Már pedig ez a szakadék Isten és közöttünk, így olvassuk a Bibliában, a ti bűneitek választanak el titeket tőle. És hoztam egy másik kis könyvet is, nem azért, hogy elfárasztam a testvéreket. Istene Jézus, egy amerikai missziós 1909-ben a Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadást, és ebből nem olvasok most, hanem amikor odaért ahhoz a kérdéshez, hogy szakadék van Isten és ember között, a bűn szakadéka, akkor olyan jó hasonlatot mondott, azt mondja, gondoljuk el az óceánt, az egyik oldalon Isten, a másik oldalon az összes ember. És az összes ember beugrik a vízbe, hogy átússzon, hogy kapcsolata legyen Istennel. És azt mondja, hogy nagyon sokan csak 1 kilométert tudnak leúszni. És ki kell őket szedni a vízből. Aztán vannak edzettebbek, akik 10 kilométerig eljutnak. Aztán vannak nagyon jó úszók, akik 300 kilométert is leúsznak. Aztán van olyan olimpikon, aki 500 kilométerig eljut. De ott befejezte. És ki kell szedni a vízből. Az óceánon nem ér át. És azt mondja az előadó, hogy így vagyunk mi is, hogy hasonlítjuk egymáshoz az úszó teljesítményünket, jóságunkat a körülöttünk élő emberekével, azt mondjuk, soha se hagytam el a feleségemet. Ritkán csalok, nem vagyok gyilkos, de hát alapvetően nem másokkal kell összehasonlítani bennünket. Hallottuk, hogy ezen a világon tökéletes rendet teremtett az Isten. És nekünk Isten tökéletességével szemben kellene megfelelni. Annyi a mínusz az emberiség életébe. És jött Jézus, különös szóval mondja Pál apostol, mert ugye ő az, aki be ez a nagyon nagy változás végbe ment, kiegyenlítette a tartozásunkat. Amikor azt írja, hogy megbékéltett, te Istene világot önmagával. Ez a megbékéltette szó az eredeti jelentésben ezt a tartalmat is hordoz, hogy kiegyenlítette az összes mínuszunkat. Én ezt úgy is szoktam érzékeltetni, mintha ránk szakad a bánya, és valaki fölöttünk tartja, hogy ránk ne omoljon. Ha ránk szakadna az ég, és Jézus tökéletesen kiegyenlítette a tartozást. Ez a kereszt nagy örömhíre. És amikor még kérdezzük, kicsoda Jézus,
Még csak egy harmadik könyvet hoztam, többet már nem. Ami református hitvallásunkat. Hadd olvassak két kérdés feleletet belőle. A Biblia alapján írták ezt. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, mely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer, mint valóságos Istennek is lennie? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozhassa, és számunkra az igazságot, megigazulást, és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Pál apostol elmondja, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette az Isten értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azaz átvette a mi tartozásunkat, és nekünk adta az ő igazságát. Ezért nem lehet azt mondanunk, hogy igazából a különböző vallások mind ugyanazt teszik. Ugyanazt az Istent keresik, idáig még el is tudom fogadni. Mert az ember keresi, de hogy nem ugyanazt az Istent találják, az egészen biztos. Mert Jézus kimondta, én vagyok az út, nem egy út, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. És azért, mert ő a híd az óceán felett. Holnap szeretnénk figyelni majd, hogy ha Isten érted bennünket, hogy működik egy ember életében ez a szabadítás. Figyeljük a nagy fordulatot Saul Pál életében. Ő átélte ezt a hatalmas szabadítást, és azt mondja, hogy igaz beszéd az. És milyen különös, elfogadhatatlan, tűrhetetlen. És most azt mondja, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa, üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Milyen más akusztikája van ennek a mondatnak, mint amit tegnap olvastunk az ő életéről. Mert átélte, hogy a világnak ugyan bolondság, a keresztről való beszéd, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Gondoljuk át holnapig mindnyájan, testvéreim, hogy a számunkra ez a mondat. Mit jelent? Mit jelent már? Hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Amen. Mondjuk együtt a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézust. Amen.